Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló úrunk-e mai vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk a Márk írása szerint való Szent Evangéliumban, a 14. rész 3-tól 9-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból, a 14. rész 3. versétől olvasom a 9. verssel bezáróan. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mikor pedig Betániában a Poklos Simon házánál vala, amint asztalhoz ül le, egy asszony méne oda, akinél alabástrom edény vala valódi és igen drága nárdus olajjal, és eltörvén az alabástrom edényt, kitölti azt az ő fejére. Némelyek pedig háborognak vala maguk között, és mondának, mire való volt az olajnak ez a tékozlása. Mert el lehetett volna adni 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódnak vala ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békén néki. Miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. De én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, azt tevi, előre megkente az én testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban, szeretett testvéreim, két evangéliumi leírásból hallhattátok ezt a történetet, amely részben jelzi az evangélium hagyományozódásának a szépségét, ugyanakkor pedig azokat a teológiai súlypontokat is, amelyeket a különböző evangélisták fontosnak tartottak. Mert testvéreim, elbeszélni mindig csak személyesen lehet történeteket. És ez egy nagy igazság. És a 20. századnak az egyik nagy csalása, hogy folyamatosan azt súlykolják a fejünkbe, hogy objektív, kívülállóként kell látni eseményeket, és így kell ezt elmesélni. Ugyanazt a történetet másként meséli el két ember, aki különösen mondjuk két érzelmi érintettség szintjén érintett. Tehát nincs ilyen, hogy objektív. Mindig viszonyulunk az elbeszélésben ahhoz az eseményhez, amelyet elmondunk. És ezért olyan fontos, hogy lássuk a Biblia szövegében pontosan ezt a személyes viszonyulást is. Azt hallottuk, és talán sokak számára ismerős a történet, hogy Jézus bemegy egy házba, János evangéliuma elbeszélése szerint, annak a Lázárnak, Máriának és Mártának a házába, ott Betániában, ahol nem sokkal korábban feltámasztotta Lázárt. Itt pedig azt olvassuk, hogy egy másik, egy Simon nevű ember házába ment be, így írja le Márk. De a történet lényege az, bemegy Jézus oda, és ott vannak sokan, bemegy oda egy asszony is, és ez az asszony magával visz egy drága alabástrom edényt, amely tele van nárdus olajjal, és kiönti ezt a nárdus olajat Jézusra, és Jánosnál azt olvasok, hogy hajával meg is törli a megváltó Jézusnak a lábát, amelyet megkent ezzel az olajjal. Olyan szép, egy nagyon fontos mondat van benne, hogy a nárdus olajnak az illata megtöltötte azt a házat, ahol voltak. És aztán némelyek az ott állók közül, vagy az ott lévők közül felhorgattak, és azt mondták, hogy ú, de kár volt ezt megtenni, el lehetett volna adni 300 ezüst pénzért, és ennek az árát ki lehetett volna osztani a szegények között. És akkor mondja Jézus, hallottuk befejezésként, ne bántsátok őt. Ő tudja, hogy miért tette ezt velem. Én most vagyok veletek. Ezt az én temetésemre tartogatta, de még életében, és az én életemben ideadta. megmutatta az ő szeretetét. A szegények mindig veletek lesznek, és amikor csak jót akartok tenni a szegényekkel, mindig lesz alkalmatok erre. Két magatartás, két viszonyulás érdekes, és ebből a két magatartásból és viszonyulásból szeretnék testvéreim a ti számotokra két üzenetet átadni az Isten igéjéből. Az egyik, ennek az asszonynak a magatartása, amit olvasunk ebben az evangéliumi részben. Azt érezzük a szövegből, még azok is, akik nem ismerik a Bibliát, hogy ahogy a szentírók leírják ezt a történetet, valami különleges eseményt rögzítenek. Mert az az esemény, vagy az a dolog, amit ez az asszony abban a bizonyos házban elvégez, nem hétköznapi. Mai időkben így fogalmaznék, hogy nonkonform az ő magatartása, ahogyan viszonyulott abban a szobában a közösséghez, amelyik ott jelen van, és az ott lévő Jézus Krisztushoz is. És felvállal ez az asszony egy botrányt. Sőt, mondanám, egy kettős botrányt. Az első az, hogy bemegy, és leül a Jézus lábaihoz. És aztán eltöri ezt a magával hozott alabástrom edényt, és a benne lévő nárdus olajat az Úr Jézus Krisztusra keni. Ez a mozzanat ellene megy annak a társadalmi normának, amely a Jézus korában ismert volt. Asszonyok nem mentek be olyan társaságba, ahol férfiak voltak. Nem mentek be egy olyan zárt térbe. Ha néztek dokumentumfilmeket keleten, ma is így van ez. Elkülönültek. Ez nem azt jelenti, hogy alá fölé rendeltség. Ez volt a társadalmi norma, hogy az asszonyok egyik szobában, a férfiak a másik szobában beszélgettek. És találkoztak egymással. És ez az asszony megtöri ezt a társadalmi normát, bemegy oda, ahol Jézus van. Azért, mert valami olyan szeretne tenni, amivel kifejezi a Jézus iránti szeretetét. És már-már botránkoztató ez a szeretet. Nem merik nyilvánosan megfogalmazni azok, akik ott vannak, hiszen érzik és látják ennek az asszonynak a ragaszkodását, a szeretetét a megváltó Jézus Krisztus iránt, hanem később másként teszik szóvá ezt a találkozást és mindazt, amit tett. Tehát testvéreim, nem botrányos-e ma is Jézus Krisztus szeretni? Egy ilyen világban, amiben élünk. Hát aki szereti Jézust és nyilvánosan vállalja a hozzávaló tartozását, már-már botránynak számít, olykor még családon belül is. Mindent meg lehet csinálni, csak a templomban ne járjatok, csak Istenhez ne tartozzatok. Amúgy vasárnap nyugodtan elmehettek kirándulni, elmehettek káromkodós társaságba, és beülhettek a kocsmába is. Csak az Istenhez ne ragaszkodjatok. Már-már botrányos a Krisztussal való közösség ma, amikor azt mondjuk, hogy szabad világban élünk. És kicsit olyan furcsának is tartják azokat az embereket, különösen fiatalokat, akik elköteleződnek valahogy ebben a szeretetben. És nyilvánosan, leplezetlenül vállalják a Jézus Krisztushoz való tartozásukat. De aztán valahogy mégsem merik szóvá tenni azok, akik ott vannak Jézus körül, ahogy hallottuk, hanem a nárdusolaj elhasználását teszik igazán szóvá. Pedig mi is történik itt? Talán egyedüliként abból a sokaságból, amely Jézus körül ott volt, nem csak a házban, hanem amely kísérte őt egész életében, ez az asszony értette meg egyedül, és vette komolyan Jézusnak a szavait, hogy Jézus készül az ő halálára. Ismerjük Péter, mikor meghallja, ugye ő a legkeményebb tanítvány, azt mondja, hogy ó, Uramisten, ez nem történhet meg veled, hogy téged gonosz emberek megfogjanak és keresztfára vigyenek. Nem veszik komolyan igazából senki, hallgatják, csak nem hallják meg, nem értik meg Jézusnak a szavait. Mindkét evangéliumi leírásban gyönyörűen benne van az, hogy húsvét előtt történik ez, ami történik. Vagyis abban a mai fogalmaink szerint bőti időben, amiben mi is vagyunk. És Jézus beszél nekik arról, hogy az ember fiát megfogják majd gonosz emberek, és keresztre feszítik. Meg fogják ölni. És nem veszi komolyan senki. Ez az asszony egyedül. És beviszi magával ezt a drága nárdus olajat, amelynek az értékét is leírja a Biblia. Azt mondja, hogy 300 ezüstpénz értékű volt ez, vagy ezüst dénár értékű volt ez. Abban az időben egy dénár volt egy napszám. Lefordítom nagyjából mai értékre, testvéreim, egy évi keresete volt egy embernek az a nárdus olaj, ami benne volt abban az alabástrom szelencében. Egy évi. És ez az asszony eltöri ezt. Volt, aki egy életen keresztül gyűjtött erre, mert bármi van, azért a halottaknak a végtisztesség rendjén megadják azt, ami jár, megadták akkor is, és ma is igyekeznek az emberek legalább ezt megtenni. És erre készültek. Lehet, hogy a saját maga temetésére gyűjtötte össze ez az asszony, hogy majd amikor meghal, ne adjon, hogy úgy mondjam, adóságot, nyomorúságot azoknak, akik hátra maradnak, és tudják megkenni tisztességesen, ahogy ez a társadalmi elvárás és szokás, eltemetni azt, akit szerettek életükben. És veszi ezt az egy évnyi keresetét, és széttöri mindenki szeme láttára, és megkeni Jézusnak a testét. Testvéreim, nem tudom, érzitek-e ebben ezt a szeretetet? Azt, amiről majd beszélni fogok, akik másként látják ezt. Ő nem gondolkodik azon, mikor Jézus közelében van, hogy milyennek az értéke a szeretetnek, van-e számszerűsített értéke, mondjátok meg. Egy napi, egy heti, egy évi. Ki tudja kifizetni a szeretetet? És ez az asszony úgy szereti a megváltó Jézus Krisztus, hogy nem gondolkodik, hogy mi annak az ára, csak a szeretetet ki akarja fejezni, és ezért vállalja a botránkozásnak a kockázatát is. Másként fogalmazok, testvéreim, ez az asszony még életében szeretné kimutatni szeretetét Jézus Krisztusnak. Nem a halála. Az életben szeretni azokat, szeretni az Istent, és szeretni az embereket, akiket ránk bízott az Isten. Tudjátok, ez a pazarlásnak tűnő szeretet olyan gyönyörűséges. Mert mondjuk ki bátran, itt egy pazarló szeretetről van szó, amely nem méri meg annak a pénzbeli értékét, hogyan is lehetne, ahogy már említettem. És amiben egyszerre van benne a Jézushoz való ragaszkodás, az az együttérzés, hogy én most életemnek ebben a pillanatában mindenemet odaadom a megváltó Jézus Krisztusnak. Testvéreim, valahogy így kellene szeretni az Istent. Nem gondolkodni, hogy mi annak az ára, tudván azt, hogy Isten nekünk sokkal többet ad vissza az életünkben. Isten nem gondolkodott, hogy mi az ő szeretetének az ára, tudjuk, hogy mi. Az ő egyszülött fiának, a Jézus Krisztusnak a halála. Ő nem gondolkodott, hogy mi a szeretetnek az ára, hanem odaadta egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, így olvassuk az evangéliumban. Testvéreim, az a szeretet van itt, ebben a történetben ennél az asszonynál, aminek nincsen értéke, mondanám, ami nem forintosítható. De ott vannak a másik oldalon egy másik magatartással azok, akik Mégis azt szeretnék, hogy hát valahol bele lehessen kötni ebbe a magatartásba. Akik megpróbálkoznak a kör négyszögesítésével, és megpróbálnák pénzé tenni, pénzé formálni a szeretetnek az értékét. Hú, ez 300 dénár érték. És mennyi minden jót lehetett volna ezzel tenni a szegények irányába. Testvéreim, ez is egy szemlélet. Le lehet fordítani természetesen a szeretetet pénzre. Én is hallottam, valaki azt mondta, hogy egy gyereknek a felnevelése ma Magyarországon egy fekete 7-es BMW, aminek az értéke valahol a 30 és a 40 millió között van, pontosan meg lehet nézni autókatalógusban. Szoktam mondani, nekünk 4 áll a garázsba. Igaz, hogy nem pléből, de van. Nem tudom, értitek, amikor ez a szemlélet van, hogy mennyibe kerül egy gyerek. És ma ennek tanúja leszünk, ennek az isteni szeretetnek, hogy nem tudom, ennek van értéke. Az, hogy szeretnek minket egy házasságban, szeretnek minket a testvérek, ezt mondjátok meg, mennyi pénzzel lehet neki fizetni? Egy évi jövedelem, ki az, aki a gyerekét egy évi jövedelemért odaadná? Pedig az Magyarországon ma sok pénz. Értitek? Ez egy szemlélet, hogy lefordítjuk anyagiakra mindazt, ami itt van körülöttünk. Még az Isten szeretetét is, az Istenhez való ragaszkodást is. És mennyi jót lehetett volna tenni abból, amit az Istennek odaadunk. Egy-két szegény ember jól lakhatott volna egyszer, kétszer, vagy talán egy egész esztendőn keresztül. Tudjátok, testvéreim, én magam is találkoztam azzal, amikor az Isten iránti szeretetet némelyek ilyen álhumanizmussal szeretnék kiváltani. Sokan ezt teszik. És azt mondják, hogy ó, én annyi jót tudok tenni az Isten nélkül is, meg az egyház nélkül is. És sokkal jobb vagyok, mint azok, akik oda járnak. Testvéreim, ugye elgondoltam, hogy azok, akik meg sem idejük, sem pénzük nincsen az Istenre. Azt is mondhatnám, hogy valami módon nem tudják, vagy elfelejtik kifejezni ezt a szeretetet. Vajon ezek az emberek gazdagabbak-e? Most anyagiakban is. Annyival jobban élnek? Annyival több pénzük van? Annyival boldogabbak? Nem gondolom. Mert aki az Istent szereti, azzal a szeretettel, amit nem lehet megmérni, az az életben másként és másban sokszorosan visszakapja ezt a szeretetet. Mennyei szeretetből és földi szeretetből. Vannak íráskutatók, akik egy analógiát állítanak fel, és azt mondják, hogy itten igazából a Szentírásban az Isten szeretet és a diakónia, a jó cselekvés, vagy az Isten tisztelet és a cselekvő, vagy a jótevő magatartás áll egymással szemben. És Jézus Krisztus pontosan azt látja meg, ami feltétlen a szeretetben. Szóval meg lehet próbálni egymás ellen kijátszani akár ezt a két dolgot, de Jézus mércéjével ennek nincsen értelme. Mert van idő, amikor szeretni kell a másikat, aki itt van velünk. Addig, ameddig itt van velünk. És vannak idők, amikor az Isten kell szeretni feltétlen szeretettel. És semmi másra nem lehet gondolni. Mert annak most van az ideje. Ezek a bőti idők húsvétra készülve pontosan erről a szeretetről szólnak, testvéreim. Vannak idők, alkalmak, amikor csak Jézussal kell lenni, és ezért mondja az ott lévőknek, ne bántsátok ezt az asszot. Hiszen az ő szeretetét mutatta meg. Most, mert én most vagyok veletek. És majd eljön az idő, mikor nem leszek veletek, és akkor szerethetitek majd a szegényeket, és adhattok nekik. Testvéreim, ne felejtsétek el, vannak idők, amikor csak Jézussal és Istennel akkor lehet lenni. És ez az idő soha nem összetéveszthető semmi mással. Isten adja meg ezt a bölcsességet nektek, hogy tudjatok különbséget tenni a feltétlen szeretet, az Isten és embernek adott feltétlen szeretet mellett letéve a voksot. Amen. Ó, bárcsak fölemelnénk kezeinket, kifordított tenyereinket hozzád a magasság Istenéhez, fölemelték gondolatainkat és szíveinket, te hozzád, aki elküldted az idők teljességében hozzánk egyszülött fiadat, azért, hogy számunkra megváltást és üdvösséget hozzon. Boldogságot, reménységet a múlandóságban. Köszönjük az igét, amit nekünk adtál, Istenünk, ma a te fiad Krisztus által, aki látta és tudta, hogy a szeretetnek annyi árnyalata van és annyi szépsége, amely egymás ellen nem kijátszható. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet ma itt közöttünk megmutattad és megmutatod. Vigasztaló szeretetedért könyörgünk most egy családnak az életében, akinek a gyásza friss és keresi a vigasztalást, te nálad az örök élet uránál. Szeretetért könyörgünk annak a családnak az életében, aki nem sokára idehozza kisgyermekét, hogy fiad vérehullásával elpecsételtessék. A te szeretetedért könyörgünk minden testvérünk életében, hogy igaz legyen ez a szeretet. Beteljesítő, örök boldogság. Fogadd el azt is, amit csöndben elébb teszünk. Amen.